Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába, a környező államokból, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A politikus egy interjúban arról számolt be, hogy a Közel-Keleten jelentős számú magyar tartózkodik Izraelben is, ahonnan szárazföldön keresztül két irányba lehet eljutni. Egyiptomba, ott egy 24 órában üzemelő határátkelő működik, valamint két határátkelő helyen keresztül Jordániába. Ami Egyiptomot illeti, ott a Vizer közölte, hogy elkezdi sűríteni Sharm el-Sheikh-i járatait, heti 3-ról 10-re emeli a gyakoriságot, és ezzel az ott felgyűlő magyar állampolgárokat haza tudják hozni ütemesen, viszonylag belátható rövid időn belül. Jordániából pedig sajnos a repülőjáratok telítettsége miatt nagyon nehézkes az elutazás, ezért szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járatot indítanak 90 fős kapacitással Ammánból. Ezért azok, akik Izraelből, valamint a környező országokból szárazföldön el tudnak jutni Jordániába, őket haza fogják hozni, tette hozzá Szijjártó Péter. Azért Jordániából, mert az az ország, ahol egyrészt biztonságos a repülés, másrészt pedig ebben az országban szárazföldi úton több térségbeli országból el tudnak jutni a magyarok. Március elejétől az első kútfúrásokra fordítható visszanemtérítendő támogatás és egy kamatmentes hitelprogram is ösztönzi a geotermikus beruházásokat, összesen 29 milliárd forinttal, jelentette be közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A jedlikányos energetikai program minden korábbit felülmúló forrásmennyiséggel segíti a további előrelépést. A magyar energiapolitika kiemelt céljai közé tartozik az önellátási képességek megerősítése, a megfizethető árak biztosítása és a szektor zöldítése. A földhő sokrétű hasznosítása mindhárom törekvést jól szolgálja. A jedlikányos energetikai program 3 földhős pályázatából 2 2026. március 2-án nyílt meg. A legnagyobb keretösszegű 19 milliárd forintos felhívás kamatmentes kölcsönt kínál a vállalkozások számára. Kizárólag Budapesten kívüli beruházások támogathatók, az elérhető forrásmennyiség közel 2/3-át a kevésbé fejlett régiók számára különítették el. A másik 10 milliárd forintos kiírásból 10-20 vidéki projekt kaphat legalább 40 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint támogatást. A harmadik földhős pályázat januárban nyílt meg a Jedlik programban, emlékeztetett a közlemény. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Semmelweis Egyetem és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Budapesten, amelynek célja a megelőzés és a népegészségügy fejlesztése, valamint az agrár, az élelmiszer és a környezettudomány területeinek összekapcsolása. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte az eseményen, a két felsőoktatási intézmény között olyan együttműködés jött létre, amely egyaránt szól az oktatásról és a kutatásról. A partnerségnek köszönhetően a gödöllői egészségügyi mintajárás program, az egészségprevenció, az egészségmegőrzés egy lényeges elemével a táplálkozás tudománnyal is kiegészül, amely elengedhetetlen része annak, hogy minél tovább egészségesen éljünk, mondta a miniszter. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta, nem titkolt céljuk, hogy Gödöllő a környező településekkel egy igazi egészségügyi mintajárássá alakuljon át. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora arról beszélt, hogy az orvos és az egészségtudomány, illetve az agrár és az élelmiszertudomány területén különösen érvényes az, hogy már csak interdisziplináris megközelítésben lehet igazán tudomány eredményeket elérni, ezért is vált fontossá a két egyetem között már korábban is meglévő együttműködés formalizálása. A kábítószerrel kapcsolatos zéró tolerancia nem kegyetlenség, hanem jogos önvédelem, ami a társadalom egészét védi, mondta a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Budapesten annak kapcsán, hogy egy éve indult a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta program. Horváth László, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban tartott sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt egy évben a Delta program keretében elrendelt büntető eljárások száma meghaladta a 11 ezret, a lefoglalt kábítószer mennyiség eléri a 3 tonnát, a kábítószer bűnözéshez kapcsolható lefoglalt vagyon, készpénz, ingóság, ingatlan értéke meghaladja a 2,2 milliárd forintot. Felhívta a figyelmet arra, a kábítószerrel szembeni küzdelem össztársadalmi érdek és feladat.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén szűrt napsütés várható. A Dunántúlon elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban mínusz 2 és plusz 5 fok várható, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Európa Rádió híreit hallották. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Hortai Olivér közgazdász, a Század V Konjunktúra Kutató ZRT energia és klímapolitikai üzletág vezetője, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy itt van, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Az Egyesült Államok és Izrael szombat hajnalban megtámadta Iránt, megölték a legfőbb vallási vezetőt és a katonai vezetés nagyon-nagyon sok tagját. Irán válaszcsapásokkal ér el, amit csak tud, az öböl államok olajlétesítményeit, amerikai támaszpontokat, a Hormuzi szorost bezárták, Katar pedig megszüntette az LNG termelést, Trump elnök pedig ebben a pillanatban úgy tudjuk még nem döntött el, hogy mikor lesz vége a háborúnak. Milyen energiapiaci következményekkel kell számolni rövid, közép és hosszú távon?
Egyelőre káosz van. Valóban a Hormuzi szoroson nem haladnak át hajók. Egy de facto lezárásról beszélhetünk. Szombaton bejelentette az iráni forradalmi gárda, hogy lezárta a Hormuzi szoros, de akkor még a hajókövetési adatok alapján voltak olyan tankerhajók, amelyek áthaladtak, sőt még vasárnap délelőtt is. Viszont a vasárnapi nap folyamán ezek szépen lassan visszaestek. A nap végére már nem is nagyon lehetett hajót látni, ami áthaladott volna a Hormuzi szoroson. A vasárnapi nap folyamán 3 támadás is érte az iráni forradalmi gárda részéről a nyugati hajókat, brit és amerikai hajókat, illetve voltak egy olyan tankerhajóról tudunk, felvételt is láttunk, ami nem nyugati zászló alatt hajózott. Irán külügyminisztere jelezte, hogy nincs szó a Hormuzi szoros hivatalos blokkádjáról, lezárásáról, de az iráni forradalmi gárda vasárnap este továbbra is azt a jelzést adta, hogy blokkád van. Az amerikai adminisztráció még vasárnap kiadott egy közleményt, hogy felszólítja a hajókat, hogy ne közelítsék meg a Hormuzi szorost, és a biztosító társaságok már szombat este felmondták, törölték a kötvényeiket. Ezért én azt gondolom, hogy az a pontos megfogalmazás, hogy egy de facto blokkádról van szó. A következményekkel kapcsolatban talán nem túlzás azt mondani, hogy a sötétben tapogatózunk. Egyszerűen nincsen történelmi mintázat, tapasztalat arra vonatkozóan, hogy mi történik egy ilyen helyzetben. A 80-as években volt arra példa, hogy részlegesen, egy rövidebb ideig blokkolták az áthaladást a Hormuzi szorosan, de ilyen szoroson, de ilyen széleskörű blokádra még nem volt példa, és arra sem volt példa, hogy különböző iráni szereplők egyszerre a Hormuzi szoroson áthaladó hajókat is támadják, illetve a Közel-Kelet más olajinfrastruktúrájához, gázinfrastruktúrájához kötődő létesítményeket. A probléma, hogy Irán szempontjából lényegében lőtávon belül vannak a legnagyobb olajkitermelő kapacitások, számos nagyon nagy olajfinomító, tehát nagyon fontos infrastruktúra elemek, mindez egy olyan térségben, ahonnan a világ nyers olajforgalmának és cseppfolyósított földgáz forgalmának több mint 20% és csak nem 20%-a kijön, és kimegy a világpiacra. A hétfő reggeli nyitáskor az olajárak csak nem 10%-os emelkedést produkáltak, utána volt egy pici korrekció, ahogy szerkesztő úr mondta, most 4-kor vesszük föl az adást, tehát még nincs piaczárás, de azt látjuk, hogy a Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára az a pénteki záráskor tapasztalt 73 dolláros szintről, jelenleg olyan 79 dollárra ment föl, és ami az európaiak szempontjából egy nagyobb érvágást jelent, hogy a gázpiacon egy rendkívüli áremelkedési tendencia bontakozott ki. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén most már megközelítettük az 50 euró per megawattórás árszintet. Ilyen magasan utoljára 2023 nyarán álltak, ha jól emlékszem, a gázárak, és nem látjuk, hogy hol van a vége. Az Európai Unió negyedik legnagyobb beszállítója Katar, de volt olyan időszak, amikor a harmadikak voltak, és ami talán még égető, még fájóbb, hogy az Európai Bizottság párhuzamosan azzal, hogy teljesen leválna az orosz energiahordozókról, az orosz gázról, és párhuzamosan azzal, hogy már az elmúlt hónapokban elkezdett lépéseket tenni annak érdekében, hogy az amerikai függőséget, kitettséget is csökkentse, Katarból remélte a helyettesítését ezeknek a beszerzéseknek, hát ez most alig, ha fog megtörténni.
Modell sincs arra, hogy mit lehet csinálni, hogyha a termelés meg a szállítás 20-20%-a kiesik. Valahonnan nyilván kell keresni hajókat. Másik útvonalat kell találni. Mit kell ilyenkor egyáltalán csinálni? Nem ma kezdődött a konfliktus, már tavaly is volt 12 napos háború, tehát elméletben lehetett rá készülni.
Modellek vannak, becslések vannak, előrejelzések vannak, bizonyos országok végeztek előkészületeket. Kezdjük a modelleknél, a becsléseknél, mondjuk, hogyha az olajárakat nézzük, és nagyobb elemzőházak előrejelzéseit, akkor olyan 100 és 150 dollár közötti árakkal fogunk találkozni, vagy ár előrejelzésekkel egy olyan esetőségben, amikor tartósan elérhetetlenné válik a Hormuzi szoros. Az előző kérdésnél fölmerült, hogy milyen forgatókönyvek vannak. Itt szerintem időtávonként érdemes ezt szétszálazni. De a legjobb az lenne, hogyha rövid távon rendeződne a helyzet, stabilizálódnának a viszonyok. Ebben a pillanatban most körülbelül fél órája írta meg a Bloomberg, hogy 80 millió hordó nyersolaj várakozik ott a Hormuzi szorosban. Elképesztő mennyiségről van szó. A világ fogyasztása az a 100 millió, tehát csak nem egy teljes napi fogyasztása az egész világnak, az jelenleg ott ragadt a Hormuzi szorosban. Hogyha ezt hirtelen sikerülne megoldani, ezt a blokkádot, akkor az nagy segítség lenne. Annyi kiegészítés, hogy az amerikai adminisztráció már fölhívta arra a figyelmet, hogy megvan a veszélye, hogy Irán aknákat is elhelyezett a Hormuzi szorosban. Ez egy nagyon szűk, 3 kilométer szélességű szakasz a Hormuzi szoroson belül, ahol a tankerhajók járnak, tehát, és ráadásul az ottani három sziget mindegyikét Irán ellenőrzi, tehát viszonylag észrevétlenül képes elhelyezni csapdákat. De hogyha ezeket nem tette meg, és a hajók elkezdhetnek áthaladni, akkor egy normalizáció lenne tapasztalható a piacon is. Hogyha ez nem történik meg, akkor egy-két hét az, amikor ameddig a piac az beárazza várhatóan azt, hogy hát itt ez nem lesz elérhető. Én úgy látom, hogy a mostani áremelkedésben a piac még ezt nem árazta be, de hogyha telnek a napok, és azt látjuk, hogy inkább eszkalálódik a konfliktus, és nem az enyhülés irányába haladnak a felek, akkor tovább fog romlani a helyzet, és olyan 3-4 hétre teszik azt az időhorizontot, ahonnan kezdődően már az ottani infrastruktúra elemek, kitermelő kapacitások elkezdik leállítani az aktivitásukat. Egy ottani termelőnek korlátos az a kapacitás, hogy például tartalékokat, készleteket felhalmozhasson.
Nincs annyi tartály.
Így van, és egy idő után le kell, hogy állítsa a termelést. Persze abban az esetben, hogy addig nem éri találat, azért azt láttuk az elmúlt órákban, elmúlt egy napban, hogy az Emirátusok egy olaj kútját találat érte, Szaúd-Arábiában egy elég nagy olajfinomítót találat ért, Katarban a teljes gázkitermelés teljes leállítását is ilyen típusú támadások okozták, tehát Irán nem csak a Hormuzi szoroson, de ott a környéken az infrastruktúrában is már komoly károkat okozott. Ennek a kijavítása az időigényesebb.
Érdekel Iránnak pusztítani a kitermelő infrastruktúrát, meg lezárni a Hormuzi szorost, akkor a sajátja se tud kimenni sehova.
Igen, én úgy látom, hogy ez egy utolsó mencsvára Iránnak, vagy talán nem is a mencsvára jó szó, hanem az utolsó kártyája a kezében. Egyébként voltak olyan közlések különböző iráni tisztségviselőktől, hogy a kínai hajókat, azokat átengednék. Iránnak a napi kitermelése az valamivel több mint 3 millió hordó, ez a világ nyersolaj igényének 3%-át fedezi, és ennek nagyon jelentős részét Kínába értékesíti, a szankciók miatt nyugatra ebből nem nagyon kerül. Kínának kell ez az olaj, bár arról is lehetett olvasni, hogy az elmúlt hetekben Kína minden lehetséges készletet felvásárolt, tehát ahogyan az iráni konfliktus, fegyveres konfliktus kirobbanásának a valószínűsége növekedett, úgy Kína elkezdett felkészülni erre az eshetőségre, és a szokásosnál jóval nagyobb tartalékokat halmozott föl, de ezzel együtt Kína tartós ellátásához szükség van az iráni olajra is, illetve hogyha nem iráni olaj, akkor ezt valahogy a helyettesítenie kell, de más országoknál is hasonló a helyzet. A potenciális alternatívákra, helyettesítőkre pedig ezzel párhuzamosan meg emelkedik az igény. Most már India is elkezdte fontolgatni, hogy az állami kontroll alatt lévő finomítóiba, olajvállalataiba is elkezdjen újra jelentős mennyiségű orosz olajat vásárolni. Nem lepődnék meg, hogyha Kína is az orosz piac felé fordulna, még nagyobb figyelmet irányítana oda. De ezzel együtt egyébként a mai napon az Urals, az orosz irányadónak tekinthető olajtípus és a nyugati Brent közötti árkülönbség megnőtt. A múlt héten, a hét közepe felé $13 kellett kevesebbet fizetni az orosz nyersolajért, és mostanra ez az árkülönbség $20 növekedett, tehát egyelőre az orosz Urals nem tudta követni a Brent áremelkedését.
Pedig, hogyha egészében nagy igény volna rá, akkor elvileg követnie kellene.
Én azt gondolom, hogy ez időben késleltetve jelentkezik, tehát a Brent ára megnő, és akkor elkezdenek azok a szereplők, akiknek van szabadságuk abban, hogy a kettő között válasszanak, szépen fokozatosan áttérni az orosz nyersolajra. De ezzel együtt ezt az időbeli késleltetést azért az is súlyosbítja, nehezíti, hogy az oroszok ellen sok szankció van már most is hatályba bevezetve, mondjuk például Indiának is, amikor azt mérlegeli, hogy az állami kontroll alatt lévő vállalatai vásároljanak-e nagyobb mennyiségű orosz olajat, akkor azt is a mérlegre kell raknia, hogy egy amerikai konfliktusba állhat bele ezzel. Vagy
mert hogy megígérte Trumpnak, hogy nem fog orosz olajat vásárolni.
Igen, bár hozzáteszem, hogy ez az ígéret, hogy mennyiben valósult meg, ez önmagában is megkérdőjelezhető, és miután India ezt megígérte, vagy állítólag megígért, ugye Trump
szóbeli
mondta
megállapodások.
Hogy megállapodtak, de utána néhány nappal később az indiai energiaügyi miniszter, amikor föltették neki ezt a kérdést, hogy akkor most tényleg lemondanak-e az orosz olajról, azt válaszolta erre a kérdésre, hogy attól fogunk vásárolni, aki olcsón adja. Tehát ezt ő nem erősítette meg.
Sőt,
ezt
még nemzeti büszkeséget is idehozta.
Ígéretet pontosan, és hogyha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor azt látjuk, hogy februárban az orosz olajexport volumene az még enyhén növekedett is a januárihoz képest. Annak a szerkezete megváltozott, nagyon megnőtt benne az ismeretlen célországba jutó olajmennyiség vagy olaj aránya. Ennek egy jelentős része alig, hanem továbbra is Indiában kötött ki, csak lehet, hogy nem állami kontroll alatt lévő vállalatokhoz került, hanem magánvállalatokhoz, vagy kerülő utakon keresztül, árnyékflottákon keresztül, de ezzel együtt India és Amerika között az orosz olaj az egy konfliktuspont. És hogyha India nyilvánosan, hivatalosan beleáll abba, hogy nagyobb mennyiségű orosz olajat vásárol, akkor az egy mérgesedő viszonyrendszert eredményezhet, okozhat az amerikaiakkal.
A kínai hajók átengedésének híre, ez erősíti azt az elméletet, hogy Donald Trump Venezuelával is, meg Iránnal is tulajdonképpen a kínaiakat akarja beszorítani, hogy a lehető legkevesebb olajhoz tudjanak jutni, mert Kínában kell az olaj.
Donald Trump fejével csak Donald Trump gondolkodik, őt kellene erről megkérdezni, hogy pontosan mi a motiváció az akció mögött, és mi volt a motiváció a venezuelai akció mögött. Én azt gondolom, hogy sok szempontból logikus ez a magyarázat, amit szerkesztő úr felvetett. Hát sorba szedegeti le Kínának azokat a szövetségeseit, Trump, vagy vesz fölöttük föl nagyobb kontrollt, ahonnan Kína olajhoz juthat, és olcsóbban olajhoz juthat. Ezzel párhuzamosan én azt is gondolom, hogy Trumpnak a fejében a szénhidrogének megkülönböztetett helyet foglalnak el. Nem véletlen, hogy a kampány szlogenjéül választotta a Fool Baby Fool-t, hogy újra nagyját teszi az amerikai szénhidrogén ipartrámnak. Nagy tervei vannak az olajpiacon. Ez is összefügghet, összekapcsolódhat azzal, hogy Venezuelában és Iránban is akciót hajtott végre. De hogy pontosan mi lehet azokban a háttér dokumentumokban, vagy mi lehet a pontos elképzelés ezek mögött, az szerintem nagyon nehéz megmondani, ezekre csak spekulatív válasz adható.
Az olajkitermelő országok szövetségének van ilyenkor valami eszköz a kezében? Vagy hát, ha le van bombázva egy létesítmény, akkor az le van bombázva?
Az olajkitermelő országok, az OPEC Plus kartel vasárnap ülésezett, és kitermelés növelése mellett döntött, viszont jóval kisebb mértékben emelte a kvótákat, mint ahogyan azt a piac várta. A piac előzetes várakozásai még mielőtt az iráni konfliktus elkezdett forróvá válni, valamivel kevesebb, mint 200 ezer hordó napi kitermelés növelést becsültek. Aztán, amikor az iráni konfliktus kirobbant, szombati napon már mindenhol azt lehetett olvasni, hogy az az általános várakozás, hogy a kitermelés növelés meg fogja haladni a napi 400 ezer hordót. Ehhez képest a végső döntés valamivel több, mint 200 ezer hordóról szólt. Tehát ez alapján az OPEC óvatos duhajként működik ebben a helyzetben. Erre is több magyarázat van. Az egyik magyarázat, hogy az OPEC-nek nem kell sietnie, hogyha elszaladnak az olajárak felfelé, azon csak jól jár. Egy másik magyarázat, hogy korlátosak azok a kapacitásai, amelyeket hadrafoghat, és amelyeket rövid időn belül be tud vetni az olajkitermelés fokozása érdekében. És van egy olyan magyarázat is erre, hogy óvatos az Iránnal kapcsolatos konfliktusban. Bár ez a magyarázat, ez szerintem sántít tekintettel arra, hogy Irán például Szaúd-Arábiát is lövi, ami az OPEC vezető hatalmának tekinthető. De az OPEC plusznak egyébként Oroszország is része, és Oroszországnak rövid távon egyértelműen haszna van abból, hogy a világpiaci olajárak növekednek, hogy nagyobb lesz a kereslet a termékei iránt, és hát én annak a lehetőségét is az asztalra tenném, hogy előbb vagy utóbb, hogyha tartóssá válik ez a helyzet, ne adj Isten, akkor az Európai Unióban is egyre több helyen fel fog merülni az a kérdés, hogy ténylegesen ki kellett tiltani az orosz energiahordozókat a piacról, de a Repower EU keretében a gázra vonatkozóan már elfogadott rendelet van, de az olajra vonatkozóan április 15-én teszi az Európai Bizottság az asztalra a javaslatát.
Donald Trumpnak érdeke az olajár emelkedés. Emlékszem, a kampányban beszélt arról, hogy nem mindegy, hogy a Ford Bronco 200 literes tankját mennyivel tankolja meg egy amerikai állampolgár.
Szerintem inkább nem, mint igen. Itt is különböző vélemények vannak, meg különböző tendenciák. Egyrészt az olajárak emelkedése és tágabb értelemben az energiaárak emelkedése, a cseppfolyósított földgáz emelkedése mind-mind elősegíti Trumpnak azt a célját, hogy a kitermelési kapacitásait a lehető leggyorsabban, legnagyobb mértékben felfuttassa. Nagyon ambíciózus céljai vannak az amerikai elnöknek. Egyrészt enyhítette a környezetvédelmi elvárásokat és normákat, másrészt minden lehetséges eszközzel abba az irányba próbálja terelgetni a saját energiavállalatait, olaj- és gázvállalatait, hogy fokozzák a kitermelési kapacitásaikat. A legerősebb ösztönző az az, hogyha gyorsan megtérül egy beruházás. Ugyanakkor a másik oldalról Trumpnak talán a legégetőbb belpolitikai kihívást az infláció, az árak emelkedése okozhatja. Én azt gondolom, hogy a hatalomra kerülése is részben ezzel magyarázható. Volt egy erős inflációs hullám, az üzemanyagárak emelkedése elégedetlenné tette az amerikaiakat, és ezért elküldték az előző demokrata elnököt, Joe Bident. Trump szerintem ezt világosan látja, hogy rá is veszélyt jelenthet egy ilyen típusú inflációs sok, egy ilyen típusú áremelkedés, és ahogyan közelednek a félidei választások, úgy ez egyre nagyobb veszélyt jelenthet ránézve, egyre nagyobb kockázatot jelenthet. De tegnap, talán tegnap vasárnap volt arról hír, hogy az amerikai adminisztráción belül föltették Trumpnak azt a kérdést, hogy nem aggódik-e emiatt, és azt felelte rá, hogy azt teszi, amit helyesnek gondol, és bízik benne, hogy bár rövid távon nagy lesz a volatilitás, a változékonyság, de végül elrendeződnek a dolgok. Én a legutóbbi nyilatkozata, amit ezzel kapcsolatban olvastam, abban az szerepelt, hogy most azzal számol, hogy 4 hét alatt lezárhatja ezt a konfliktust, ezt az iráni konfliktust. 4 hét nagyon nagy károkat tud okozni a világolajpiacában, de hogyha tényleg 4 hét alatt lezárul, és mondjuk már a második felében nem lesznek ilyen támadások, és mondjuk már 1 hét után sikerül ezeknek az élét elvenni, ezeknek az intenzitását csökkenteni, a hormúzi szoroson az áthaladást részben már lehetővé tenni, akkor az Trumpra nézve, Trump perspektívájából annyira nem jelent nagy kockázatot. Viszont egy elhúzódó konfliktus szerintem nagyon veszélyes politikai értelemben Trumpra nézve.
Hogyha egy jó forgatókönyv valósul meg már, amennyiben egy háborúban egyáltalán létezik olyan egy jó forgatókönyv, tehát egy rövid befejezés, akkor az árak mennyi idő alatt korrigálnak vissza, és hova korrigálnak vissza? Van erre valamilyen elmélet?
Itt is különböző előrejelzések vannak. A piaci ármozgásokat nem lehet előrejelzni, vagy legalábbis, hogyha előre lehet, ha valaki képes előrejelezni, akkor az nagyon meggazdag. Igen. Tehát, hogy így pontos előrejelzést nem lehet adni. Az elmúlt napokban több helyen is elhangzott az az ökölszabály, hogy a kínálat 1%-os változása, az az árak 10%-os változását eredményezi. Ugye ezek az ökölszabályok is mind múltbeli tapasztalatokra épülnek. De hogyha egy olyan eseményt vizsgálunk, amiben nincs múltbeli tapasztalatunk, akkor ezek az ökölszabályok is korlátozottan használhatóak. Tehát, hogyha a világ olajkereskedelmének, olajigényének a 20%-áról van szó, akkor szerintem nagy hiba intervallumunk van, vagy nagy tévedést követhetünk el, ha 20-10%-os áremelkedést becsülünk. Ilyenkor elindulnak spekulatív hullámok, láncreakciók, olyan tovagyűrűző hatások, amiket nagyon nehéz előrejelezni, de nem akarom megkerülni a kérdést, azért a tapasztalatok azt mutatják, hogyha az infrastruktúrában, a termelési képességekben, a szállítási képességekben markáns kár nem keletkezik, akkor nagyon gyorsan helyreállhatnak az árak, és azért ez az egész iráni konfliktus egy olyan makro környezetbe csöppent bele, amikor a folyamatok azok inkább lefelé mutató ár tendenciákat indokoltak.
Kereslet csökkenés van általában.
Hát sok a kereslet helyen. Az enyhén növekszik, viszont a kínálat az bővült, részben egyébként Trump fúrj-bébi-fúrj elképzelései miatt, és ezért a nagy elemzőházak, mondjuk ha a tavaly év végi előrejelzéseket megnézzük, akkor inkább csökkenő árak, nagyon enyhén, de csökkenő árakkal számoltak. Ehhez képest évelején $60 indultunk, mondjuk a Brent esetében, és a múlt hét pénteki zárásra elérkeztünk $73. Ez azt is mutatja, hogy a nagy elemzőházak nehezen tudják a geopolitikai tendenciák következményeit megbecsülni.
Különösen, hogyha az Donald Trump döntésén múlik.
Igen. Meg azt is mutatja, hogyha ezek a geopolitikai kockázatok megszűnnének, akkor azért egy jelentős árcsökkenés is elképzelhető lenne.
Hortai Olivér közgazdász, a századvé konjunktúrakutató ZRT energia és klímapolitikai üzletánk vezetője az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Magyarországra az iráni háború az milyen áttételeken keresztül jön be, és mit fog csinálni, és miben?
Mivel az iráni háború egy potenciálisan nagyon nagy hatású esemény, ami nagyon sok tovagyűrűző hatást okozhat, ezért pontosan ezt nehéz megmondani, de azért néhány dolgot igyekszem az asztalra tenni. Az egyik ilyen az olaj árak emelkedésén keresztül történő következmények, hatások a magyar beszerzésre. Magyarországra ebben a pillanatban barátságvezetéken keresztül nem érkezik nyersolaj, mert van egy politikai vita a magyar és az ukrán vezetés között. Magyarországra és Szlovákiába most csak az Adria vezetéken keresztül jut olaj.
De az nem orosz, állítólag.
Ezek, hát a horvátok azt mondják, hogy nem is lesz orosz, hogy ők nem fogják átengedni az orosz olajszállítmányokat. Erről van egy eléggé intenzív éles vita, talán érdemes majd beszélni róla részletesebben is, de visszatérve a közel-keleti ügyhöz, a többletmennyiségek, amelyeket a MOL megrendelt, különböző országokból jönnek, van Szaúd-Arábiából érkező, Líbiából, Norvégiából. MOL közlése alapján olyan szállítmány, ami érintett lenne a hormuzi szoros lezárásában, nincs, tehát közvetlenül az iráni háború olyan értelemben mennyiségi hatást nem gyakorol a MOL beszerzéseire, hogy elakadna egy tankerhajó, később érkezne meg, nem érkezne meg, és így tovább. Olyan hatást viszont gyakorol, hogy mivel a világpiaci árak azok szorosan együtt mozognak, ha megnézzük a Brent vagy a VTI árait is, van valamekkora kis eltérés, de azért nagyon szorosan együtt mozog a kettő. Korábban egyébként az orosz típusú nyersolaj is nagyon szorosan együtt, az Urals is nagyon szorosan együtt mozgott a Brenttel. Ez a 2022-es orosz-ukrán háborúval vált szét, és azóta van, amikor nagyobb az árkülönbség, van, amikor kisebb, most éppen $20 körül van, de azért ezek együtt mozognak, szorosan korrelálnak. Tehát amikor a világpiaci olajárak megemelkednek, akkor azzal bizonyos lecsengéssel, bizonyos időtávon túl a magyar beszerzések költsége is megemelkedik.
Ez nem úgy kell elképzelni, hogy menet közben a hajó megdrágul? Mert kiderül, hogy lezárták a hordműszorost, és az én szállítmányom az mindjárt értékesebb lesz, mert tudom, hogy nem lesz következő, ez legalábbis onnan nem.
Ez a szerződéstől függ. Vannak olyan szerződések, amikor a kereskedők kezében valóban van olyan opció, hogy viszonylag alacsony költségen közben is újra tudják tárgyalni a részleteket, de van olyan, hogy a szereplők előre megállapodnak az árban, előre lefoglalják a kapacitásokat, és így időközben nem drágul meg. Arról nincs hivatalos, nyilvános információ, hogy a MOL milyen szerződéseket alkalmaz az egyes kereskedőket. Tehát ez egy hatás. Lehet következménye egy ilyen markáns gazdasági geopolitikai eseménynek az árfolyamokra is. Az, hogy pontosan milyen, azt nehéz megmondani, de tipikusan a kisebb országok valutái, azok érzékenyebben reagálnak az ilyen típusú mozgásokra. Lehet közvetett következménye a katari gázkitermelés leállításának is. Az európai gázpiac szorosan integráltan működik. Az Európai Unió egyes gáztőzsdéin az árak kisebb-nagyobb különbséggel, de szintén nagyon szorosan együtt mozognak, követik egymást. Általában a holland gáztőzsdét szoktuk irányadónak mondani, használni. Ennek az az oka, hogy az a leg elnézést, hogy ezt a szót használom, leglikvidebb, tehát a legnagyobb mennyiségű gáz ezen a piacon cserél gazdát, de Magyarországon is van gáztős, de a magyar gáztősdén az árak hasonlóak, hasonlóan alakulnak, mint a holland gáztősdén. Tehát amikor a holland gáztősdén megemelkedik a gázára, akkor mivel az országok össze vannak kötve, ezért más Európai Uniós tagállamokban, így Magyarországon is a tőzsdei árak azok megemelkednek. Ezzel párhuzamosan azok a termékek is áremelkedést szenvednek, amelyek a különböző gázpiacokhoz, tőzsdei árhoz vannak hozzá kötve. Hát például, ha van egy olyan hosszú távú, akár gázbeszerzési szerződés, ami hozzá van kötve a tőzsdei árváltozáshoz, akkor az bizony valamekkora időhorizonton, ez is a szerződés belefektetettek szerint alakul, követni fogja a gáz tőzsdei árát. És hát az elmúlt években megtanulhattuk azt is, hogy az energiahordozók központi erőforrások, amelyekből mindegyik termékhez és szolgáltatáshoz valamekkora mennyiségre szükség van, és hogyha megemelkedik az áruk, az minden termék és szolgáltatás árába begyűrűzhet. A legközelebbi, legkézenfekvőbb a villamosenergia ára. A villamosenergia piacon az időszakok jelentős részében a gáztüzelésű erőművek az ár meghatározóak, tehát hogyha a gáz ára változik, akkor a gáztüzelésű erőművek termelési költségei is változnak, és ez hatással van a villamosenergia árakra is. A villamosenergia árak hatással vannak az egyéb ipari tevékenységekben tapasztalható árakra, és így tovább. Talán ennyi a szűk értelemben vett energetikai következmény, de vannak még egyéb következmények is. Tehát az elmúlt órákban jelezték a jemeni huszik, hogy a Vörös-tengeren, a Bábel-Mandeb szorosnál is támadásokra készülnek.
Ők iráni proxik, tulajdonképpen.
Igen. Az a terület, a Bábel-Mandeb szoros, az hasonlóan fontos, vagy közel annyira fontos, mint a Hormuzi szoros, európai perspektívából, csak nem kizárólag az energiaszállítmányok, vagy dominánsan nem az energiaszállítmányok miatt, hanem az egyéb termékek kereskedelme miatt, amelyek az Európai Unióba érkeznek. Már vasárnap bejelentette több olyan hajótársaság, amely nagy volumenű szállítmányokat bonyolít le az Európai Unió irányába, hogy a saját hajóit átirányította, hogy kerüljék meg Afrikát, ez több mint két héttel hosszabb idő, magasabb költség, magasabb biztosítási díj. Tehát a biztosítók nem csak a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak a biztosítási díjait emelték most meg az elmúlt időszakban, a geopolitikai kockázatok növekedtek. Hát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy nagyon sok potenciális hatás van, nagyon sok potenciális következmény, nehéz ezeket átszálazni, és nehéz ezeket előre jelezni. Elnézést, hogy mindig emögé bújok, de tényleg így gondolom, hogy egy olyan eseményt, amivel kapcsolatban nincsenek történelmi tapasztalatok, ez az előző blogban beszéltünk róla, annak a következményeit nagyon nehéz pontosan előre jelezni.
Legalább jön a tavasz, nem lesz olyan hideg. Talán van Európában annyi tartalék, beleértve Magyarországot is, hogy húzamosabb ideig ki tudjuk húzni, ha rossz forgatókönyvek valósulnak meg, és nem jön Katari LNG, és továbbra is probléma van az olajellátással?
Hát itt az olaj és a gáz tartalékokat érdemes külön tárgyalni, más szabályozás is vonatkozik rájuk, meg máshogy is működnek. Ami az olaj tartalékokat illeti, ott a tagállamok tipikusan 3 hónapra elegendő stratégiai tartalékot tartanak, tartalékkal rendelkeznek, úgyhogy itt van puffer, amihez lehet nyúlni, hogyha ellátási problémák adódnak. A gázpiacon, ott az Európai Unió átlagát tekintve a tárolói töltöttségek 30% körül vannak, amelyek a korábbi évekkel összevetve kifejezetten alacsonynak tekinthetőek.
Kemény volt a tél?
Kemény volt a tél, sok gáz fogyott, és nem olyan ütemben érkeztek a szállítmányok, mint ahogyan azt sokan tervezték, vagy előre jelezték. Amerikában is kemény volt a tél például, és hogyha Németországot nézzük, Németország már egy ideje nem vásárol Oroszországból gázt, az északi áramlat gázvezetéket felrobbantották, csak közvetett módon érkezik orosz gáz, egy cseppfolyósított földgáz formájában Belgiumba jut, és belga gázként érkezik Németországba, de ezek nem számottevő mennyiségek. A németek az ellátásuk egy jelentős részét cseppfolyósított földgázbázisra állították át, és a cseppfolyósított földgáz beszerzése 95%-a az Egyesült Államokból jött az elmúlt időszakban. Most, hogyha Amerikában hideg van, és Amerikában nagyobb mennyiségű gáz fogy, akkor kevesebbet tudnak exportálni, amit exportálnak, azt jóval drágábban teszik, és ezért Németország is kevesebbet vásárol. Summa summarum, a gázpiacon is szerintem kijelenthető az, hogy a mostani fűtési időszakban a fűtési igények biztosítása az nincs veszélyben, viszont ár oldalon már a mai napi fejlemények is azt mutatják, hogy komoly problémák adódhatnak. Most már megközelítette az 50 euró per megawattórát az irányadó holland gáztős, de csak nem 50%-os emelkedés egy nap alatt az eléggé durva. És egy nagy kérdés, hogy hogyan és mennyiért lehet feltölteni a tárolókat. Áprilisban indul az úgynevezett betárolási időszak, gázévet két nagy időszakra szokás osztani. Az egyik, amikor a tárolókat feltöltik, betárolnak, a másik, amikor a tárolókból kiveszik a készleteket és elfogyasztják azokat, ez a kitárolási időszak. Áprilisban indul a betárolási időszak, és nem mindegy, hogy mekkora mennyiséget lehet vásárolni, és hogy milyen áron tudják az egyes piaci szereplők feltölteni a tárolóikat.
Üzemanyagárakra. Mikor lesz közvetlen hatása? Megnézegettem itt a holtankoljak.hu-n a legutóbbi üzemanyagárakat Európában. Mi viszonylag drágák vagyunk, de mondjuk a románok nálunk is drágábbak. Van, aki teljesen levált az orosz energiahordozóról, Lengyelország meg Csehország, náluk meg nálunk olcsóbbak az üzemanyagárak. Nem látom, hogy függnek össze a dolgok.
Az, hogy pontosan mennyibe kerül egy liter benzin vagy gázolaj, a sok tényező együttes következménye. Az üzemanyagpiacon regionálisan rendeződnek. Egy-egy országonként akár végig ismertünk rajta, a románok azért drágábbak, mert volt az évelején, jelentős részben azért drágábbak, mert az évelején volt egy jelentős jövedéki adóemelés, ami nagyon megdrágította
volt is belőle
az üzemanyagokat.
Probléma otthon.
Igen, Romániában azért már több témakör kapcsán komoly tüntetések voltak. Tavaly liberalizálták a villamosenergia tarifáikat, most a gáz tarifáikat is tervezik. Hát ott súlyos problémák vannak ebből.
Viszont van problémák. Egy nagy mezőjük a tenger alatt, abban reménykednek, hogy az majd megoldja az összes problémájukat.
Mi is reménykedünk abban, hogy ott induljon el a kitermelés, az Magyarországnak is jó lenne, meg az egész Európai Uniónak. Szerintem az az általános érvényű igazság, hogy Európának több és nem kevesebb energiára van szüksége, tehát hogyha a saját kapacitásai növekednek, akkor az egy jó hír, de mindegy, ez csak egy zárójeles megjegyzés. A cseh és a lengyel piac önmagukban is különbözőek, más beszerzési csatornáik, lehetséges csatornáik, alternatíváik vannak, mint mondjuk Magyarországnak vagy Szlovákiának. Ráadásul mondjuk a csehek továbbra is vásárolnak a szlovák finomítóból.
Amiben oroszolaj megy.
Igen, bár csak olyan arányban vehetnek, amilyen arányban a szlovák finomító nem orosz olajat használ, de persze ez egy adminisztratív szétválasztás. A lényeg az, hogy itt más szabályozás, más adórendszer és egyéb különbségek vannak. Korlátozottan lehet összevetni. Olyan szempontból azért mégis fontosak, különösen a szomszédos országok, hogy az üzemanyagturizmus miatt nagyon nagy különbségek azok ritkán vannak, vagy hogyha igen, akkor elindul az üzemanyagturizmus. De nem akarom megkerülni a kérdést, milyen következményekkel járhat a mostani helyzet. Szerintem itt mondjuk Magyarország perspektívájából, vagy a regionális ellátás perspektívájából érdemes külön választani két kérdéskört. Az egyik a barátság vezeték leállása, vagy a barátság vezeték újraindításának halasztása, a másik pedig a közel-keleti konfliktus az iráni háború. Kezdem az utóbbival. Itt az a kérdés, hogy hogyan fognak felszaladni a világpiaci olajárak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy tisztán piaci viszonyok körülmények között a világpiaci olajárak emelkedése az néhány hét alatt megjelenik, begyűrűzik az üzemanyagárakba is.
De arányosan?
Nem. Hát az üzemanyag áraknak különböző komponensei vannak. A termékdíjának csak egy kis része, tehát nem arányosan jelenik meg. Igen, tehát néhány hétnek azért el kell telnie, de annyiban most a helyzet más, nálunk is, a szlovákoknál is, hogy egyfelől például Magyarországra a MOL már korábban megrendelte azokat a többletmennyiségeket, amelyek most éppen a napokban érkeznek meg a horvát kikötőbe, és amelyeket felhoz a barátságvezeték leállása miatt. Korábban megbeszéltük, hogy nem ismerjük ezeknek a szerződéseknek a részleteit, de könnyen lehet, hogy ezekben még nem érvényesülnek azok a magasabb árak, amelyek ma, holnap, holnap után kialakulhatnak. Másrészt Magyarország is és Szlovákia is felszabadította már a stratégiai tartalékainak egy részét, a MOL átmeneti ideig, amíg meg nem jönnek ezek a többletmennyiségek, megkapta annak a lehetőségét a kormányzattól, hogy részben stratégiai tartalékokból fedezze az olaj igényeit. Ezekben sem jelenik meg ez a típusú olajár emelkedés. Ami a barátságvezetéket illeti, ott én két problémát is látok. Az egyik az ellátási, műszaki természetű, vagy technikai természetű, a másik az gazdasági természetű. Kezdem az utóbbival. A gazdasági természetű probléma az az orosz és a nem orosz nyersolajár különbségének a hiánya. Korábban a régió olajellátásának több mint kétharmadát az orosz olaj biztosította, ami olcsóbb még most is, és korábban is olcsóbb volt, mint a nyugati típusú nyersolaj. Ez a korábban múlt héten 13 dollárnyi, jelenleg 20 dollárnyi ár különbözet. Ez a MOL-nál megjelent haszonként, de ennek a 95%-át be kellett, hogy fizesse a költségvetésbe, a rezsivédelmi alapba.
Abból finanszírozzák.
A kormány ebből finanszírozta az alacsony rezsiköltségeket. Ez egy bizonyos idő után, ez a különbség, ez hiányozhat a költségvetésbe. Ez a gazdasági természetű probléma. Ami a technikai problémát illeti, az is két szintű. Az egyik szintet az jelenti, hogy ha a barátságvezeték tartósan kiesik, akkor csak az Adria vezeték áll rendelkezésre, amelyen keresztül a magyar és a szlovák nyersolaj igényeket biztosítani lehet. És ennek a vezetéknek a kapacitása az én véleményem szerint nem elegendő ahhoz, hogy tartósan, megbízhatóan ellássa a két ország olajigényeit.
Ez véleménykérdés? Vagy műszaki kérdés? A horvátok kötik az ebet a karóhoz, hogy nem csak annyit, hanem még annál többet is tudnának szállítani.
Ennek az a háttere ennek a vitának, hogy Magyarországnak és Szlovákiának évente szüksége van 12-14 millió tonna nyersolajra. És a horvát vezetéknek, ha megnézi szerkesztő a műszaki dokumentációját, akkor azt fogja megtalálni, hogy a maximum kapacitása normál működés mellett 10 millió tonna. A horvátok azt állítják, hogy ha a csúcsra járatják a szivattyúkat és különböző adalékanyagokat adnak a nyersolajhoz, akkor mesterségesen megnövelhetik ezeket a kapacitásokat, akár 14-15 millió tonnára is. Korábban még 10 milliót sem szállítottak soha a vezetéken, mert ez egy kiegészítő vezeték, a barátság a főellátási útvonal. Most indulnak el azok a tesztek, amelyek hosszabb távú terhelés mellett megpróbálják feltérképezni, hogy mennyi az annyi, de én személyesen a műszaki dokumentációból indulok ki szívesen, és ezért mondom azt, ezért fogalmazok úgy, hogy tartósan és megbízhatóan szerintem nem lehet erre az egy útvonalra alapozni a két ország ellátását. De ez az egyik szintű műszaki probléma.
De bocsánat, a barátság az nem olyan, mint a kutya vacsorája. Azt hol az oroszok bombázzák le, hol az ukránok az orosz területen, tehát az egy háborús körzetben van.
Annyiban szerintem nem, hogy az elmúlt időszakban azért egészen január végéig azt tapasztalhattuk, hogy a politikai vitáktól és a konkrét támadásoktól eltekintve a szereplők, a szakmai szint, az mindig nagyon gyorsan helyreállította a potenciális problémákat. Hát mindig nagyon jól együttműködött abban, hogy a barátság vezeték az minél előbb, minél gyorsabban helyreálljon, helyreállítható legyen. A január végi időszak óta ez a helyzet, ez megváltozott, kialakult egy nagy politikai vita. De a másik fele ennek az ügynek pedig az, hogy hát itt szerződések vannak, meg jogszabályok vannak, tehát hogy a Ukrajna szempontjából az, hogy ők akadályozzák a vezeték újraindítását, az egy teljes nonsens. Ezzel megsértik a társulási megállapodást. A társulási megállapodás szabályozza az Európai Unió és Ukrajna közötti viszonyrendszert. Ebben feketén-fehéren szerepel, hogy nem veszélyeztethetik a felek egymás energiabiztonságát. Az, hogy Ukrajna kirúgja azt a lábat, ami a régiós ellátásunk, vagy a regionális ellátás több mint kétharmadát biztosítja, az a nyilvánvalóan megszegi ezt a megállapodást.
Ki fogja elbírálni? Az ukránok azt mondják, hogy de hát emberek lőnek ránk, miközben mi itt csavarkulccsal dolgozunk, az oroszok. Ki fogja elbírálni, hogy kinek van igaza?
Itt is a jogszabály, úgy látom, hogy elválik a valóságtól. Különböző megoldási javaslatok merültek föl, de Ukrajna meglehetősen elutasító volt mindegyikkel kapcsolatban. A külügyi tanácsülésen a luxemburgi külügyminiszter felvetette, hogy ha ezzel kapcsolatban vita van, akkor küldjenek oda egy független uniós vizsgálóbizottságot, hogy nézze meg a Brody állomást. Az ukránok ezt nem engedték. Aztán Magyarország és Szlovákia is felvetette, hogy akkor egy közös magyar-szlovák, szintén független vizsgálóbizottság menjen oda. Az ukránok ezt is elutasították. Éppen a mai napon kijöttek műhold felvételek a helyszínről, amelyek feketén-fehéren mutatják, hogy a kár az egy olajtartályt ért, ami nincs közvetlen kapcsolatban, vagy függetleníthetetlen kapcsolatban a vezetékkel és annak kiszolgáló infrastruktúrájával. Ráadásul most már az elmúlt napokban maga az olajtartály is helyreállításra kerül, vagy nem az elmúlt napok. Az elmúlt napok műhold felvétele azt mutatja, de több szereplő állítása is az, hogy ez már február 6-án megtörtént, tehát már a tartály is rendben van. Semmi sem indokolja azt, hogy a barát, vagy semmilyen technikai indoka nincs annak, hogy a barátság vezeték álljon. Ez kizárólag egy politikai ügy.
A horvátokkal milyen megegyezési lehetőséget lát? Ők azt mondják, hogy hát tranzitdíjban még a harmadára is le tudnának menni, mint amit egyébként a barátságon kell most fizetni.
Itt szerintem érdemes külön választani a tranzitdíj kérdését, és mondjuk az orosz olaj kérdését. Szerintem ezek az érvek, amiket a horvátok felhoznak, ezek nehezen komolyan vehetőek. Hát az, amikor a horvát gazdasági miniszter arról beszél indulatosan, hogy Magyarországnak egyáltalán nem szabadna orosz olajat vásárolnia.
Mert ő azt mondja, hogy az amerikaiak nem engedik.
Mert az amerikaiak...
belehúzza az amerikai szankciókat.
Igen, de az amerikai szankciók konkrét vállalatokra vonatkoznak, nem orosz olajra. Ez is nehezen értelmezhető. Az Európai Unió szankciós rezsim alól pedig Magyarország mentességet kapott, és a 6. szankciós csomagban, amelyben ez a mentesség van, az is szerepel, hogyha a vezetékes beszerzés ellehetetlenül, akkor lehetővé kell tenni az érintett országnak, jelen esetben Magyarországnak és Szlovákiának, hogy tengeren keresztül is beszerezhesse az orosz nyersolajat. Tehát a horvátok kötelesek lennének átengedni az orosz beszerzéseket. Ráadásul az, hogy a horvátok arról beszélnek, azzal kapcsolatban próbálnak nyomást helyezni a MOL-ra, hogy most mennyit vásároljon az infrastruktúrájukon keresztül. Itt is szerződések vannak. Ráadásul a horvát fél az több ízben tartózkodott attól, hogy hosszabb távú szerződést kössön a MOL-lal. Tehát szerintem ezek a nyilatkozatok, ezek a közvéleménynek szólnak, de az elmúlt években azt láttuk, hogy az Adria vezetéken a horvát fél nem volt hajlandó hosszú távon megállapodni a MOL-lal beszerzési szerződésről. Érthető, ők szeretnének élni a piaci erejükkel. És a piaci erejük arra számítanak, hogy folyamatosan növekedni fog, ahogyan az Európai Unió fokozatosan egyre nagyobb nyomást helyez a tagállamokban, köztük Magyarországra is, hogy leváljanak az orosz beszerzésekről. Úgy felértékelődik az Adria vezeték jelentősége, és nagyobb és több pénzt el tudnak kérni a szállítási költségért. Tehát az is sokat mondó, hogy az elmúlt egy-másfél hétben a horvát sajtóban eléggé nyíltan írtak arról, hogy ez a helyzet, ami Zelenszky politikai akciójából fakad, ez nagyon jól használható lenne arra, hogy nem csak az Adria vezeték jelentőségét megnöveljék, hanem arra is, hogy a MOL helyi eszközeit kicsavarják a magyar olajvállalat kezéből.
Hát ott van egy régi vita a horvátok meg a MOL között.
Igen, és most ezt felhasználnák, így van, és most ezt felhasználnák arra, hogy pontot tegyenek az ügy végére, de egyébként Plenković, horvát kormányfő korábban is még ősszel is felvetette ezt az igényét, vagy hogy is mondjam. Tehát én azt látom, hogy a horvát kormányfő az itt összejátszik egyértelműen az ukrán vezetéssel. Múlt hét kedden kint tárgyalt Kijevben, és a saját közösségi média beszerzésében arról írt, hogy a legfontosabb tárgyalási pontot, vagy az egyik meghatározó tárgyalási pontot az Adria vezeték kérdése jelentette. És ami egy lesújtóbb helyzet, hogy a horvát és ukrán vezetés közötti kooperációba egyre több jel arra utal, hogy a brüsszeli vezetés is bekapcsolódott, vagy rákapcsolódott. Az előbb beszéltünk arról, hogy Ukrajna megsértette a társulási megállapodást. Egy ilyen helyzetben a tagállamokat, Magyarországot és Szlovákiát, az Európai Bizottságnak kellene, hogy képviselje az érdekeiket, érvényesítse. Ugyanis ez a szerződés az Európai Unió és Ukrajna között kötetett. Viszont a bizottság demonstratívan elutasította azt, hogy itt bármiféle nyomást helyezzen Ukrajnára. A brüsszeli szóvívő Kerek Perec több ízben elmondta, hogy Ukrajna akkor indítja újra a vezetéket, amikor akarja.
Arra gondol, hogy a horvátok, az ukránok meg Brüsszel ezzel a módszerrel együtt akarja megtörni a magyar kormányt?
Pontosan
hogy
erre.
Valamilyen ügyben álljon a többség mellé?
Pontosan erre gondolok, illetve nem megtörni a magyar kormányt, hanem egy kormányváltást előidézni, tehát szerintem az időzítés sem véletlen, és az sem véletlen, hogy az Európai Bizottság éppen a magyar választás utáni napokra időzíti az orosz olajtilalomra vonatkozó intézkedés tervezetének az előterjesztését. Én emögött a hármas mögött egyértelműen azt vélem felfedezni, hogy egy üzemanyag ellátási válságot szeretnének előidézni, és ezzel rákényszeríteni Magyarországot, belekényszeríteni abba, hogy legyen egy kormányváltás, és egy olyan új kormány jöjjön, ami az agendájukhoz erősebben hozzá illeszthető. Tehát ezt nem csak én mondom, hanem például Robert Fico, szlovák vezető is utalt rá. A jelenlegi magyar kormány azt a három fő célkitűzést, amit Ursula von der Leyen egy évvel ezelőtt, az Európai Bizottság elnök asszonya egy évvel ezelőtt kijelölt, Ukrajna gyorsított Európai Unió csatlakozása, Ukrajna felfegyverzése és az orosz energiahordozók teljes körű tilalma, a jelenlegi magyar kormány nem támogatja, nem partner ezekben a célokban, mert azok ellentétesek Magyarország érdekeivel.
Jó, de fizikailag meg lehet oldani Magyarország energia és üzemanyag ellátásának blokkolását? Csak ez az egy csövünk van? Pontosabban most éppen egy se?
Hát fizikailag meg lehet oldani. A kérdés, hogy mi az ára. Tehát szerintem azzal, hogy Magyarország és Szlovákia válaszintézkedésekhez nyúlt, azzal költséget is rendelt az ukrán vezetés politikai akciójához. Hát a korábbi időszakban az ukrán vezetés ahhoz szokott hozzá, szerintem, hogy a lépéseinek nincs igazán következménye az Európai Unió részéről. Hát a tavalyi év végén a német legfelsőbb bíróság mondta ki, hogy Ukrajna felelős az északi áramlat felrobbantásáért. És ebből azóta sem lett semmi. Tehát joggal gondolhatta azt az ukrán vezetés is, hogy viszonylag kis költségen, válasz intézkedés nélkül bevezethet ilyen típusú nyomásgyakorlási eszközt, lezárhatja a barátság vezetéket, vagy akadályozhatja annak újraindítását. Viszont Szlovákia és Magyarország leállította a dízelexportot Ukrajna irányába.
A lengyelek meg gondolom beléptek.
A lengyelek beléptek bizonyos mértékben, de ez egy nagyon jelentős logisztikai kihívás Ukrajna számára. A többletköltségről egyelőre nincs információnk, de nem lepődnék meg, hogyha jelentős többletköltség is keletkezne ukrán oldalon. Igaz, annak egy részét az Európai Unió finanszírozza, de ami fontos, az szerintem a maga a jelzés, hogy itt válaszra kell számítani, és az ukrán vezetés nagyon jól látja, hogy vannak még kártyák a szlovák és a magyar vezetés kezébe. A Szlovákia a kiegyenlítő villamosenergiapiacon is bevezetett korlátozásokat. Tehát az elmúlt egy évben Ukrajna gázimportjának 45%-a villamos energia importjának is több mint 40% a Magyarországon keresztül érkezett. Hogyha a gázt, hogyha a magyart és a szlovák mennyiségeket összeadjuk, akkor az arány mindkét energiahordozó esetében 60% fölötti. Ráadásul Magyarország az Európai Unióban is válaszintézkedéseket tett, blokkolta az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós kölcsönt, blokkolta a 20. szankciós csomagot. Tehát szerintem itt egy egyre növekvő nyomásgyakorlás van erről az oldalról is, és ez az ukrán vezetés számára egyre növekvő költséget okoz. Én azt remélem, hogy ezt minél előbb lehet rendezni, ezt a viszonyrendszert. Technikai akadálya nincs a vezeték újraindításának, tehát Zelenszky bármikor dönthetne úgy, hogy ennek az adókapoknak véget vesz.
Köszönöm a tájékoztatást és a magyarázatot. Hortai Olivért, a századvég konjunktúrakutató ZRT energia és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották. A beszélgetést felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották.